Jézus pere. Lukovics Milán atya nagy heti műsorsorozatában a jeruzsálemi bevonulástól a Golgotáig követhetjük végig Jézus szenvedés történetét.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Lukovics Milán vagyok, tisztelt hallgatóink. Jézus perével, szenvedés történetével foglalkozunk. Ez az ötödik részlet. Jézus Pilátus előtt áll, itt hagytuk abba, és azt láttuk, hogy Pilátus nem találja Jézus bűnösnek, szeretné szabadon bocsájtani, de hiába övé a hatalom formálisan, ezt mégsem teheti meg. Egyességre kell jutnia a zsidó főpapokkal, hogyha nem akar vádolhatóvá válni. Majd ezt még fogjuk látni a mai alkalommal is. Pilátus három kísérletet tesz arra, hogy Jézust megmentse, azáltal, hogy a főpappal is kiegyezik. Ezek közül az első az volt, hogy felkínálta Jézus szabadonbocsájtását a tömegnek. Rosszul mérte föl Pilátus, hogy nem Jézusnak a követői gyülekeznek a rezidenciája előtt, hanem a főpapnak az emberei, a főtanács és a templomőrség tagjai. A második kísérlete az volt, amiről Szent Lukács számol be a 23. fejezetében az evangéliumának, ez pedig az, hogy Pilátus elküldi Jézust Heródeshez. Ez a Heródes, Heródes Antipász egész pontosan, annak az öreg Heródes királynak a fia, akit Jézus gyermekség történetében ismertünk meg. Az öreg Heródes halála után a Palesztinát, Izraelt, a rómaiak megszállták, négy részre osztották. Három résznek lett az uralkodója az öreg Heródes egy-egy fia, és a negyedik részt, a fővárost és környékét, ugye ez Júdea tartomány, ez pedig közvetlen római igazgatás alá vonták. Jézus galileai volt, és Galileának a úgynevezett negyedes fejedelme, tehát a négy országrész egyikének a fejedelme volt Heródes Antipász. És Pilátus neki küldi el Jézust azzal, hogy hát a te alattvalód, názáreti származású, ítélkezzél fölötte te. Ezzel persze Pilátus meg is mentette volna Jézusnak az életét, már említettük, hogy ugye a zsidóknak nem volt pallos joga, a halálos ítéletet csak a római hatóság hajthatta végre. Lukács evangélista azt írja le, hogy Heródes örült Jézusnak. Ugye ő volt az, Heródes Antipász, aki a maga módján keresztelő Jánossal is szimpatizált, szívesen hallgatta, noha mindig nagy zavarba jött, amikor beszélt vele. Talán Jézusra is valahogy így tekintett, és talán arra is hajlandó lett volna, hogy a védőszárnyai alá vegye, vagy az udvari prófétájává fogadja ezt a neves, híres embert. De Jézus annyira rossz véleménnyel volt Heródesről, már korábban is ugye egy alkalommal a rókához hasonlította, hogy nem állt vele szóba. Hiába függött a feje fölött a Damoklész kardja, hiába volt az élete veszélyben, ettől az embertől semmilyen védelmet nem volt hajlandó elfogadni, és ezért aztán Heródes visszaküldte Pilátushoz. Úgyhogy Pilátus szabadulni akart ettől az ügytől, de újra foglalkoznia kellett vele, és ezek után következik a harmadik kísérlete Pilátusnak, hogy Jézust megmentse. Különös módon ez a harmadik próbálkozása Pilátusnak, ez az ostorozás. Amikor én diák voltam, vagy gyerek, nagypénteki passióban, vagy a virágvasárnapi passióban, akkor is hallottam újra és újra ezt a jelenetet, hogy Jézust megostoroztatta Pilátus, és aztán átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. és az a helyzet, hogy sosem értettem. Azt nem értettem, hogyha még valaki rá is kényszerül arra, hogy halálra ítélje azt, akit amúgy ártatlannak gondol, akkor miért kell megostoroztatni? A keresztre feszítés az önmagában is olyan brutális kínokkal jár együtt, hogy ezt még fokozni egész egyszerűen teljesen értetetlen. Lukács evangélista nem is említi meg az ostorozást. Voltak éppen logikailag, ha nem derül ki ennek az értelme, akkor tényleg teljesen fölösleges. Máté és Márk egyszerűen csak egy mondattal foglalja össze, hogy Pilátus megostoroztatta Jézust és átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. Érdekes, hogy János leírja, hogy megtörténik az ostorozás, és utána még van tárgyalás Pilátus és a főpap, valamint a főpap követői között. Tehát ezt az ostorozást úgy értelmezhetjük, hogy ez egy kivégzési forma. Tehát nem egyszerűen csak arról van szó, hogy valakit még pluszbe egy kicsit kínoznak, vagy valakit nagyon megvernek, hanem Pilátus tulajdonképpen azt mondja, hogy rendben van, akkor ha ezt követelitek, akkor halálra ítélem, de én szabom meg a kivégzésnek a módját. És a kivégzés módja az ostorozás. Miért minősül ez ítélet végrehajtásnak? Tehát nem arról van szó, mondom, hogy valakinek ez nagyon fáj, mert nyilván nagyon fáj, bár a keresztrefeszítéshez meg a halálhoz képest még mindig eltörpül, hogyha egyszerűen csak azt gondoljuk, hogy valakit szíjjal vagy korbáccsal nagyon megvernek, de hát itt ennél brutálisabb dologról volt szó. Az ostorozásra ítélt vádlott kezét egy alacsony oszlophoz kötötték, és ezáltal tulajdonképpen az egész felső teste, azon belül is a bordái, a melkasa és a szív tájék védtelenné vált. Tehát ebben a meggörnyedt helyzetben a háta és a melkasa kapta az ütéseket. A romaiak ehhez az ostorozáshoz egy rövidnyelű korbácsot használtak, amire ugye szíjak voltak fűzve, de a szíjak végére csontdarabokat vagy fémdarabokat kötöztek. Amennyiben ezek eltalálják a bordák közét, átszakítják a bőrt, megsértik a szívburkot, akkor ebbe hal bele az, akit megostoroztak. Ugye tudjuk, hogy Jézus túlélte az ostorozást, tehát Pilátus megmondhatta a katonáinak, hogy ezt az embert meg kell ostorozni, de hát úgy üssétek, hogy élje túl. Ha a hátát ütik, nyilván az is borzasztóan fáj, meg folyik a vér, de az áldozat túléli. Ha melkasát ütik, akkor meghal. Úgyhogy hát ezt szenvedte el Jézus, és ezek után mutatja be Pilátus ismét a főpapnak és az őt követőknek, vagyis a tömegnek, hogy hát íme ez az ember. Ezt akkor most megbüntettük, végrehajtottuk rajta az ítéletet, túlélte. Nyilván legtöbb esetben, hogyha valaki egy kivégzést túlél, főleg az ókorban, azt egyfajta istenítéletnek tekintették, és akkor úgy vették, hogy a vádlott kitöltötte a büntetését, ha nem halt bele, hát akkor megkímélték az életét. Itt nem ez történt, itt a főpap tovább követeli az ítélet végrehajtását, követelik, hogy keresztre vele, úgyhogy ez a kísérlet sem sikerült. Ez három ilyen nagy kísérlet volt Jézus megmentésére Pilátus részéről, azért itten még nem adta föl Pilátus most sem a küzdelmet, még szavakban folytatta, de ilyen komoly gesztusokra már nem nagyon kerül sor. Minden esetre újra kihallgatja Jézust, újra visszavonul vele a római rezidenciára, ugye az egész eljárás kívül zajlik, azért, mert a zsidók nem akartak belépni egy pogány házba, mert abban az esetben nem fogyaszthatták volna el a húsvéti vacsorát. A húsvéti vacsorát nem egy este fogyasztották, hanem így eltolva időben, ki ekkor, ki akkor. Úgyhogy miután itt Pilátus még mindig hezitált, ezután kapott a zsidó főpaptól egy fenyegető üzenetet. Ha ezt elbocsájtod, nem vagy a császár barátja. Mindaz, aki királlyá teszi magát, ellenszegül a császárnak. Ez a császár barátja, ez nem azt jelenti, hogy Pilátus személyes jó barátja lett volna a császárnak, lehet, hogy nem is találkozott vele személyesen, ezt nem tudjuk pontosan. Ez egy kitüntetés volt. Egy cím hasonlítható ahhoz, mint a becsületrend, vagy a Szovjetunió hőse még egy pár évtizeddel ezelőtt. Tehát ezt a kitüntetést természetesen el is lehetett veszíteni, és ezelőtt az esemény sor előtt nem sokkal Pilátusnak egy kollégája, az egyiptomi helytartó elveszítette ezt a címet, megvonták tőle, utána leváltották, számüzetésbe küldték, és egyes források szerint még egy bérgyilkost is küldtek utána. tehát kegyvesztett helytartónak lenni, egyáltalán nem volt életbiztosítás a római birodalomban, tehát ez a fenyegetés hangzik el Pilátus felé, hogy ugye a zsidó főpapoknak megvannak az összeköttetéseik a császári udvarig, tehát hogy megütheti a bokáját, hogyha itten még ellenszegül. És akkor ezek után mossa meg Pilátus a kezét. Azt mondja, hogy én ennek az embernek a vére ontásában ártatlan vagyok. Ugye ez a római eljárásrendben egy ismeretlen gesztus volt, ilyen értelemben egy zsidó gesztus gyakorol ez a római helytartó, és hát erre kapja azt a választ, hogy az ő vére rajtunk és fiainkon. Ebből a mondatból nem kell messze menő következtetéseket levonni, csak annyit, hogy tulajdonképpen a főpap azt mondja a helytartónak, hogy ezért mi vállaljuk a felelősséget. Nem kell attól tartanod, hogy ha ezt megöleted, akkor majd hatalmi túlkapás miatt mi följelentünk téged a császárnál. Ugye azért kötérhúzás zajlik nem csak Jézus ügyében, még Heródesre visszatérve egy mondat erejéig, azzal zárja le Szent Lukács az elbeszélést, hogy ugye Heródes visszaküldi Jézust Pilátusnak, hogy aznap Heródes és Pilátus jó barátok lettek, holott azelőtt haragban voltak. Itt sem kell azt gondolnunk feltétlenül, hogy összejártak volna borozgatni, de egy diplomáciai gesztus volt Pilátus részéről, amivel jóvá tette egy korábbi hatalmi túlkapását. Ugye egyszer még szerepel az evangéliumban, hogy Jézusnak hírt hoznak azokról a galileaiakról, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Vagyis Pilátus katonái benyomultak a templomba korábban, és ott megöltek hívőket, galileai zarándokokat, amit hát értelemszerűen a zsidók rossz néven vettek, és az ilyen hatalmi túlkapások miatt volt egyébként Pilátusnak egyéb is, nem csak gyilkosság formájában, hanem például egyszer kifosztotta a templom kincstárát, és abból vízvezetéket épített. Logikus dolog, hogy egy városnak vízre van szüksége, de az ilyen hatalmi túlkapások miatt a zsidó főpapok valószínűleg már korábban is tiltakoztak a császárnál Pilátus ellen, úgyhogy most minden esetre a főpap megnyugtatja Pilátust, hogy itt erre nem fog sor kerülni. És ezek után hagyja jóvá Pilátus Jézusnak a újbóli kivégzését, a keresztre feszítést, és kezdődik a keresztút, ahol az elítélt maga vitte a keresztjét. Ezt megemlítik az evangéliumok. Nagyjából azért az rekonstruálható, hogy valószínűleg ennek a keresztnek a viszintes szárát vitte az elítélt. Azért az is egy jó nehéz fagerenda lehetett. Egy egész keresztfát el sem bír egy félhortra ostorozott ember, illetőleg nem is tudták volna a helyszínen megfelelőképpen rögzíteni. Az valószínűsíthető, hogy a vesztőhelyen eleve ott álltak, földbeágyazva, kitámasztva azok a függőleges rudak, amire aztán utána az elítélt viszintes keresztgerendáját, amire akkor már rászögezték a kezét, azt felhúzták, azt ráillesztették a függőleges oszlop tetejére, és akkor így valószínűleg inkább egy ilyen T-alakú keresztfa jött létre, tehát nem teljesen úgy nézett ki valószínűleg a történelmi kivégző eszköz, mint ahogy a mi kereszt ábrázolásaink vagy feszületeink ezt mutatják, de hát minden esetre erre szögezték rá az elítéltet, és utána rövidebb, hosszabb ideig, általában órákig tartotta, még azon kínlódott. Ugye a halálát valószínűleg mindenki tudja, mert azért erről sok szó szokott esni. Nem a vérveszteség okozza elsősorban, hanem ebben a kifeszített helyzetben nem nagyon jut levegőhöz. Karjai vannak kifeszítve, maga a lába valószínűleg nem, mert azt úgy nem is lehetett volna rögzíteni, tehát vagy valami külön a függőleges síkból kiálló alkalmatossághoz rögzítették a lábát, vagy pedig behajlították. Minden esetre a tüdő kitágulása miatt az a probléma, hogy hiába van levegő a tüdőben, nem tud kilélegezni. És mivel nem tud kilélegezni, ezért nem tud belélegezni sem. Nem jut oxigénhez, és ezért végül is a fulladás okozza majd a halálát. Illetve azért tart ez órákig, mert hogyha a lába be volt hajlítva, akkor arra rátámaszkodva és felnyomva magát, mégiscsak valamiképpen mozogni tudott a felsőtest és a tüdő olyan mértékig, hogy valamennyi levegőt tudott kapni, és aztán utána zuhant vissza ugye a függő helyzetébe. Ez valószínűleg ugye rettentő fájdalmas volt az, hogy kinyomja magát és levegőt vegyen, hiszen a keze sem ott volt rögzítve, ahol azt a művészi ábrázolások mutatják, tehát nem a tenyere közepén, mert ott nem lett volna olyan csont, ami megtartja a testnek a súlyát. Azok a lágy szövetek, amelyek a kézcsontok között vannak, izmok, bőr, inak, az átszakad a testnek a súlya alatt. Tehát éppen ezért a csuklón van egy olyan nyílás, amin keresztül valószínűleg a szöget átverték, és hát ott persze idegeket talált ez el, és ezért rettenetesen fájdalmas is volt, meg hát a mozgás különösképpen. Úgyhogy az elítéltek így küzdöttek valószínűleg órákon keresztül a lélegzetvételért, egészen addig, amíg el nem ájultak, vagy végkimerültségükben már nem tudták ezt tovább folytatni, vagy pedig megkönnyörültek rajtuk, és a lábszár eltörése, amelyet ugye Jézus két sorstársán végre is hajtanak, az azt eredményezi, hogy már nem tudja a továbbiakban kinyomni magát, tehát tehetetlenül függ a karján, és hamarosan megfullad. Mielőtt tovább mennénk, azelőtt hallgassunk meg egy bő egy perces zenei részletet Bach Máté passiójából. Itt Jézus két megszólalását fogjuk hallani. Amikor Jézus megszólal, az egész Máté passióban végig megszólalnak a hegedűk, és minthogyha zeneileg azt ábrázolnák, hogy Jézus feje körül ott van a dicsfény, mint ahogy így is ábrázoljuk. És amikor az utolsó megszólalására sor kerül, akkor ez a kis hegedű hang, ez a zeneileg ábrázolt dicsfény nem szólal meg. Bach ezzel jelezte Jézusnak a halálát, ezt a nagyon rövidke részletet hallgassuk meg. Tartunk, hogy látjuk, hogy Jézus hogyan hal meg a kereszten. Ezek alatt, az órák alatt, amíg Jézus a kereszten függött, különféle események történtek. Szétosztották a ruháit a kivégző osztagnak, ez volt a borravaló. Azon kívül Jézus bizonyos szavakat mondott. Ezek a szavak egy része nagyon-nagyon megdöbbentő, például az, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Tehát, hogy Jézus nem Istennek a büntetését emlegeti, nem fenyegetődzik, hanem végig úgy viselkedik, ahogy ez az embereket szerető Isten fordul az emberek felé, azok felé is, akik egyébként őt kínozzák és megölik. Tehát Jézus így teljesíti az Isten akaratát, és amikor az utolsó szava az, hogy beteljesedett, akkor erre kell gondolnunk. Az Atya akarata teljesedett be, amelyik arra vonatkozott, hogy Jézus hogyan mutassa ki az ő szeretetét. De az összes többi megszólalására, ha gondolunk, akár például a keresztre feszített sorstársaihoz, hogy aki káromolja, szidalmazza, ahhoz nem szól. Arra nem válaszol, nem vág vissza. Az, aki irgalmat kér tőle, megbocsájtást kér tőle, az pedig bátorítja és biztatja. Egészen döbbenetes öntudattal, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Nagyon meghökkentő persze az a mondat is, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És hajlamosak vagyunk akár arra is gondolni, hogy mintha a mennyei atya elhagyta volna Jézust. Nagyon fontos azt látnunk, hogy Jézus szavainak egy része, amit az evangélisták feljegyeztek, hogy a kereszten függve ezeket mondta, ezek a szavak zsoltáridézetek. A 21. zsoltárból valók, ugye itten különböző számozása van a zsoltároknak, tehát lehet, hogy egy kicsit keresgélnünk kell, hogy megtaláljuk, de az a lényeg, hogy pénteki nap van, a húsvét előtti nap, zarándokok, tömege Jeruzsálemben, tehát valószínűleg a templomban valami fajta Isten tiszteleti cselekmény zajlik. Templom az nem egy nagy csarnok, hanem nyitott udvarok, oszlop, sorok tagolják ezeket, választják őket el egymástól, egyre kisebb és kisebb udvarok vannak egymáson belül, attól függően, hogy ugye ki hova léphet be, úgy kellett megállnia az egyes udvarokban. A templomi liturgia pár száz méterre zajlott attól a helytől, ahol Jézus éppen a haláltusáját vívta. Több ezer ember lehetett a templomban, akik tehát egy ütemre, egy lélegzetvételre énekeltek, ez egészen biztosan oda hallatszott a Golgotára, és azt valószínűsíthetjük, hogy ezek a zsoltáridézetek azért hangoztak el Jézus ajkáról, mert együtt imádkozott azokkal az emberekkel, akik ott voltak a templomban. Belekapcsolódott abba az imádságba egy haláltusáját vívó ember, hát éppen hogy csak hörögni vagy suttogni tud a legtöbb esetben, önálló gondolatot is nehezen tud megformálni, ilyen fájdalmak közepette nyugodtan gondolhatjuk azt, hogy az ember egy gondolatot sem nagyon tud fogni. Tehát ehhez képest még az az érdekes, hogy Jézusnak vannak önálló megszólalásai akár a sorstársához, akár az édesanyjához, hogy azt, hogy íme a te fiad, vagy a tanítványához, Jánoshoz, hogy íme a te anyád. Nem kell, hogy ezek az egyes szavak, amelyek egy Jézus kimondott, nagyon zavarba ejtsenek minket, hogy akkor mi is ez az egész. Isten nem hagyta el a názáreti Jézust, annyira nem, hogy ő a fiú, tehát ha a fiú szenved, akkor szenved az atya is, ahol a második isteni személy ott van a teljes szent háromság. Nyilván Jézusnak a sorsa, a szenvedése az a legnagyobb szenvedés az atyának is, és nem idegen tőle. Úgyhogy Jézus ezt akarta véghez vinni, Isten szeretetét kimutatni a legesleg végsőkig, és amikor meghalt, akkor a kivégző osztag is elcsodálkozott a viselkedésén. Ugye itten az evangélisták egy része azt mondja, hogy ez az Isten fia volt, ezt mondja a százados, a kivégző osztag parancsnoka, máshol az hangzik el, hogy ez valóban igaz ember volt. Ezek között sincs lényegi eltérés, hiszen hogy egy római katona szájában mit jelent az, hogy Isten fia, az nem biztos, hogy azt a teológiai szakkifejezést jelenti, ahogy mi most a Szent Háromságot és azon belül a második isteni szemét leírjuk. Minden esetre az, hogy Jézusnak a viselkedése az megdöbbentette a kivégző osztagot, akik azért láttak már vért, valószínűleg nem ez volt az első keresztrefeszítés, amit végrehajtanak, azért ez mindenképpen nagyon sokat mondó, hogy tulajdonképpen Jézus itt is, ennek az egész eseménysornak a folyamán is Istennek a szeretetét, türelmét akarta kimutatni, aki felkínálja a jobb belátásra térés lehetőségét Pilátusnak is, Kaifásnak is, Júdásnak is, és elfogadta azt, hogy ezek az emberek döntsenek a sorsa fölött, akkor is, hogyha egyébként hatalomféltés, gyűlölet, irigység vezette őket. Arról kell még említést tennünk, hogy mi történik ezután. Általában a rómaiak a kivégzettek holttestét vagy a kereszten hagyták, vagy pedig, ha valamilyen oknál fogva levették, akkor az úgynevezett Hinnom völgybe a szeméttelepre dobták, tehát nem gondoskodtak különösképpen a temetésükről, tehát ilyen értelemben az egy külön kegy volt, hogy a tisztességes temetést engedélyezték, és ugye főleg az ókor esetében ugye ezt a halál utáni plusz büntetést, hogy nem temetik el a holttestet, ezt nem alkalmazták. Ugye ezt Arimatei József, a főtanács egyik tagja járta ki Pilátusnál, és így kerül sor Jézusnak a temetésére, és ez a sírbolt lesz az, ahová aztán húsvét vasárnap reggel az asszonyok híradása nyomán, mármint hogy üres a sír, elfut Péter és János. És noha eredendően passiót, a szenvedéstörténetet annak előzményeivel ezt akartuk végigkövetni, de hát azért a végére oda kell illesztenünk azt, hogy tulajdonképpen mi is történt. És az történt, hogy Péter és János odafutott, János futott gyorsabban, fiatalabb volt, bepillantott a sírba, de nem ment be. Utána ért oda Péter, bement, szemügyre vette, hogy nincs itt a holttest, látta, hogy ott vannak a halotti leplek, amiben becsavarták a holttestet, ahogy a zsidóknál szokás temetkezni, és nem vont le ebből különösebb következtetést. És utána megy be János, aki azt írja az evangéliumának a 20. fejezetében, hogy ugyanazt látta a szemeivel, amit Péter, és mégis megszületik benne a meggyőződés a feltámadásról. Azt írja, hogy akkor bement a másik tanítvány, aki először ért a sírhoz, látta és hitt. Eddig ugyanis még nem értették meg az írást, amely szerint föl kellett támadni a halálból. A leplek látványa, amit mi már nem látunk, és sajnos János nem írta le meg a többi apostol se, hogy mit is látott pontosan, de a leplek látványa hozza elő a feltámadásnak a hitét. Tehát a lepleknek valamilyen olyan állapotban kellett ott feküdnie ebben a sziklasírban, amelyből János arra jött rá, hogy ezt a holttestet nem a sírrablók vitték el, mert akkor elvitték volna a leplet is, kényelmesebb úgy szállítani egy halottat, nem a tetszhalálból ébredt föl és tépte ki a sebeiből a beragadt lepleket, hanem valami olyasmi lehet, hogy egy adott pillanatban még ott volt a test a lepelben, és ezt az alakot vette föl, ahogy ezt kívülről látnánk és el tudjuk képzelni, és a következő pillanatban már nem volt ott a test, és a lepel pedig besüppett, tehát valószínűleg azt látta János, hogy itt nem történhetett más, csak valami egészen rendkívüli dolog, és akkor nyilván a Jézus által mondottakból, vagy az ószövetségi jövendülések alapján meg tudta fogalmazni, hogy itt nem történhetett más, csak az, hogy ez a názáreti Jézus feltámadt. Hogy ennek mi a természete a feltámadt testnek, meg mi történik utána, az már egy másik sorozatnak az anyaga lenne. Minden esetre mi most befejezzük Jézus szenvedés történetének, perének, kivégzésének az elemzését. Ezeket ünnepeljük nagy héten, váltsuk valóra azt, amit Jézus mondott, és amivel kezdtük ezt az egész sorozatot, hogy Fülöp, aki engem lát, látja az atyát is. Azt remélem, hogy látjuk Jézus viselkedésének, cselekvésének, szavainak a mozgatórugóit, és ezen keresztül rálátunk Istennek a mindent megbocsájtó és minden embert átölelő szeretetére, és ennek az örvendezését teljesíti ki Jézusnak a föltámadása. Ebben áll a húsvéti ünnepünk. Mindenkinek Isten áldotta, boldog húsvétot kívánok. Köszönöm a figyelmüket. Lukovics Milánt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.